Ismét nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Józsa Judit Kerábia művészt, a magyar kultúra lovagját, hogy legújabb kiállítását is ajánlhassuk szíves figyelmükbe. Hál' Istennek nem először, hiszen ismeretségünk, megtisztelve mondhatom, barátságunk ki már több mint egy évtizede, munkámnak hála, így minden tárlatáról, műveiről igyekeztem, és tudtam beszámolni hallgatóiknak itt a mi rádiónkban is, és biztatni őket ezeknek a meglátogatására, megismerésére, hiszen minden alkalommal, minden témájukkal ősi és valódi nemzeti kultúránk, értékeink és nagyjaink életének és műveinek szinte kézzel fogható, szinte megsimítható kifejezései, alkotásai ezek a kerámia szobrok. Kedves Judit, bevezetőként hogyan és hol történt, most a Magyar Örökség második része címét készített és bemutatott legújabb kiállításának a megnyitója, mert az is nagyon emelkedett és ünnepélyes volt.
Nagy örömmel köszöntöm újra a Katolikus Rádió hallgatóit, és hát 2012-ben volt a Magyar Örökség kiállításomnak az első bemutatása, jobban az első részének a bemutatása a Dunapalotába, ahol olyan témákat dolgoztam fel, amik gyakorlatilag a magyarság erényeivel foglalkoztak. Ezek különleges kerámia domborművek, Jókai Anna keresztelte el Hondaláknak, egy új műfaj született. És hát számomra ez nagy megtiszteltetés. Most pedig, amikor a Magyar Örökség második részét mutathattam be végre a nagy közönségnek, ahol már nagy kompozíciók születtek meg, különleges fa alapokra, csomoros nyárfa törzsekre és gyökerekre támaszkodva, abból kiindulva, rendkívül erős szuggesztív és szimbólumértékkel bírva. Bizony a kiállítás megnyitó rendhagyó módon nem a Józsa Judit galériába történt a Városház utca 1-ben, hanem a Ferenciek terén lévő ferencesek templomában, ahol János atyának köszönhetően mi otthonra leltünk, és valamennyien a megnyitón ott részt vehetünk, és hát teljes teltházzal nyithattuk meg, Jókai Anna nyitotta meg a kiállítást magát, és az a megtisztelt és ért, hogy Balogh Zoltán miniszter úr a fővédnök ennek a kiállításnak. Azt hiszem, hogy amikor Magyar Örökségről beszélünk, akkor nem csak szellemi értékeinkről, hanem kézzelfogható értékekről is beszélhetünk. Hát bizony most ezek az értékeink kézzelfoghatóvá váltak ebben a tárlatban.
Én abban a hálás és szakmailag ugyanakkor egy kicsit hálátlan szerepben szólok ismét Józsa Judithoz, hogy nem tudom megmutatni képileg ezeket az újabb remek műveket, de hát az ő szavaival, az ő ihletet előadós módjából azt hiszem mindenki egy kicsit már előre is láthatja, előre is érzékelheti ezeknek a szépségét és a gyönyörűségét, és hát így például láthatunk, és láthatnak majd, akik oda elmennek, amire hát mindenkit örömmel is újulag és újulag biztatok, a magyar rovás írás, a magyar írásbeliség megjelenítője is egy nagyon klasszikus magyar férfi alakzatban ábrázoltatott.
Hát az egyik kedvenc témám ugye a székely róvásírás, és akkor, amikor Magyar Örökségről beszélünk, az egyik sarkalatos pontja, égköve a magyar örökségünknek az a magyar írásbeliség. És ha már egy olyan írásbeliséggel rendelkezünk, ami egy rendkívül ősi dolog, és hát igencsak büszkének kéne lennünk rá, akkor óhatatlan, hogy egy olyan kompozícióba álmodtam meg a székely róvásírást, ahol egy erős gyökerekkel rendelkező csomoros nyárfa törzs felső részére huppan, szinte rá penderül egy erős, szép, egyenes gerincű magyar vitéz, aki honfoglaláskori ruhába van öltöztetve, de ha megnézzük az arctípusát, akkor tipikus székely arctípusa van. Aki ismeri László Gyula professzor úrnak a gyönyörű honfoglaláskori rajzait, akkor azonnal tudja, miről beszélek. Ez a honfoglaláskori székely ember olyan gyönyörű viseletet hord magán, ahol a feltűlt orrú csizmácska gyönyörűen meg van hímezve, a mellkasán a rakamazi turul rádomborító alkotott díszét viseli, a süvegén pedig a bezdédi süvegcsúcs figyelhető meg, azon kívül pedig a süveg dísze a toll fölött egy olyan igazi eredeti honfogáskori lelet, amit maga László Gyula professzor úr talált Cibakházán, ez egy ezüst lelet, ahol két pici turulmadár szembenéz egymással. Szóval ez díszíti a süvegét. És ha megnézzük a kezét, akkor egy igazi fából faragott székely kopjafát tart a kezében, és ebbe bizony ró, nem is akármit ró, azt írja rá, hogy egy az Isten. És ez nem véletlenül történik, mert az én szülőfalom Koront fölött van én lakai, és az én lakai mostani unitáris templomnak a festett kazettás mennyezetébe található az a róvás felirat, ami datált, ugye ezt írja rajta, egy az Isten, Muzsnai György, deákon vagy deákus, 1668. Na most, ez igaz, hogy 1668-ra van datálva, de a székelyek tudják, hogy sokkal-sokkal korábbi róvásírásos leleteik és írásaik vannak. A magyar köztudatban is, az anyaországban Orbán Balázsnak köszönhető, hogy ez az én lakai felirat elterjedt. Ugye 1864-ben fedezi ő fel, és a Székelyföld leírásába közzé adja, és ekkor kerül úgymond a nagy kutatók látókörébe az én lakai felirat. De az az igazság, hogy a Bajóti Jankovics barlangnak a pálca végét, amin ugye róvás jelek vannak, 15-20 ezer éves datálású, úgyhogy erre a 15-20 ezer évre megy vissza a székely róvásírás valahova, onnan erre, és még lehet, hogy még korábbiak is vannak, amik még nincsenek föltárva. A tordosi lelet, amit Torma Zsófia kutatott.
Az első régész az, hogy magától tudom, a világon jóforma, nem csak az akkori Magyarországon.
Nem csak a magyaroknak az első régésznője, hanem a világ első régésznőjéről beszélünk, csak nem tudjuk ezt, és hát nagyon örülnék, hogyha kellő tiszteletet visszaadhatnánk Torma Zsófiának azzal, hogy én beemeltem őt a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagába, és hogy ahogy beszélek és mesélek róla, talán egyre inkább megismerhetjük őt és tisztelhetjük őt. Hát ő, aki ezt a 15 ezer darabos cserépkorong leletet, amit ugye Tordoson tárt fel, kutatta. Ezek időszámításunk előtt 6000 körülre datálhatók. Na erre a róvásjelekre megy vissza a székely róvásírás. Tehát arról van szó, hogy az igaz, hogy az én lakai 1668-as, de mi ismerünk sokkal korábbiakat is, úgyhogy egész 900-ra datált hiteles, mondjuk Hosszú Gábor professzor által datált vaskohó, fúvó eszközére írt olyan szót azonosított, ahol azt írják székely róvásírással, hogy fúnak. És ez 900-ra datált. 11, 12, 13. és aztán 15. században rengeteg róvás leletünk van.
Hát szinte történelem előtti időkbe megyünk vissza itt a szavakban és ezekkel a gondolatokkal, és hát nem sokkal nagy államalapító királyunk Szent István ünnepe után, akkor természetesen megint csak azt kell mondanom, hogy tisztelgő örömmel emlékeztetek a Szent Korona megjelenítésére ezen a kiállításon, és mellette közel hozzá talán a koronázási palástak a megformálására.
Én azt hiszem, hogy a magyar örökségnek a következő égkövei nem véletlenül éppen a magyarok Szent Koronája, és a koronázási jelvény együttesünkből az a koronázási palást, ami egyedülálló a világon. És hát mindkettő Szent Istvánhoz és feleségéhez, Gizella királynőhöz köthető. Maga a Szent Korona kompozíciója úgy jelenik meg, hogy egy különleges, kemény, csomoros nyárfa, ami a Jóisten úgy teremtette meg, hogy organikus formája van ível, úgy ível, hogy a fatörzsére tudtam komponálni két angyalszárnyat, jobban mondva négyet, mert ugye két párról beszélünk. Ezek az angyalszárnyak tulipán formát hoznak, és az angyalszárnyak csúcsára fölül helyeztem a Szent Koronát magát, úgyhogy szinte lebeg. Úgyhogy az angyalok hozzák a koronát a magyar népnek, és a Szent István királyunk domborított magas reliefjét a gyökerek közé tudtam egy természetes üregbe elhelyezni, ahogy sejtelmesen, kicsit ilyen naturalisztikusan barnás-vörösesre patinázva megjelenik ott az első királyunk, akit ezzel a koronával koronáznak meg. Azon kívül pedig ezen a kompozíción jól megfigyelhető a különleges mász kísérlet eredménye, az angyalszárnyak ezüstösek pici aranycsillanással, míg a Szent Korona maga egy ilyen bronzos óaranytónusban jelenik meg, egy különleges felületkezeléssel, és még az egyenes kereszten ugye a tetején, hiszen ő még a úgynevezett csobolyóval történt baleset előtti állapotában jelenne itt meg.
Károlyt nem ismerhettem, de hát mellette szimbolikusan ott magasodik Makovec Imre jelképes szobra. Tehát Kós Károly és Makovec Imre hasonló feldolgozásban és elképzeléssel.
Különösen izgalmas dolog, hogy a magyar örökségnek egy nagyon fontos bázisát képezi, művészettörténész is vagyok, óhatatlan, hogy az épített örökségünknek két emblematikus alakját szerettem volna beemelni ebbe a kiállítási anyagba. És hát nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ki az a kettő, akit elsősorban mindenképpen szeretnék bemutatni. És akkor ugye én erdélyi magyar, székely magyar vagyok, rögtön Kós Károly jutott eszembe, őrző elsőnek, tehát az egyes őrzőnek, és hát a másik az nem más, mint Makovec Imre, akit az őrző kettőnek neveztem el ebbe a tárlatba. Mindkettőjüknek egy nagyon kemény, erős, alapból kiemelkedő, csomoros nyárfa adja az alapját mindkét kompozíciónak. Ezek egyfajta totemoszlopok. És ha megfigyeljük, akkor a Kós Károly oszlopának tetején, ugye az angyalszárnyak, amik az őrzésnek a funkcióját jelenítenék meg, úgy néznek ki, hogy az angyal szárnyaknak a tollak helyén át van törve, és az az ominózus rozetta jelenik meg, ami minden székelykapon, vagy minden székely kopjafán megfigyelhető, az a nap motívum, ami ugye a székely fafaragásokon jellemzően ott van. És hát ne felejtsük el, hogy maga Kós Károly azt mondta ezekről a napszimbólumokról, idézem: ma már köztudomású, hogy a rozetta valójában a napisten kőkori eredetű jelképe, és világszerte alkalmazott gonosz űző varázsjel. Szóval egyfajta varázslatról is szó van akkor, amikor Kós Károlyra gondolunk. És hát a Makovec Imre organikus építészet megtestesítője és megalapozója, felépítője Magyarországon, sőt elsőként talán az építészet történetében úgy, ahogy ő senki más nem tette, a magyar népművészeti elemekre támaszkodva, abból merítkezve valami fantasztikus módon. És hát az ő totemoszlopának a tetején, ez egy olyan oszlop egyébként, ami nagyon vastag, nagyon erős, tele göcsörtökkel, de egyenes szálfa gerincű, és annak a tetején megjelennek úgy az angyalszárnyak, hogy át van törve, és az angyalszárnyak tollai helyén ágasfa emelkedik, borul össze, úgyhogy az ágai között a napkorongot figyelhetjük meg, de ha a két szárnyon lévő napkorongot összenézzük, akkor megjelenik az Isten szeme. Tehát maga az Isten szeme tekinthet ránk, úgyhogy nem véletlenül így jelenik meg ezen a totemoszlopon, és talán méltó módon van helyük ebben a magyar örökségben. Legyünk csak büszkék rájuk.
Mindenképpen, és hát igazán, ha arra gondolok, hogy éppen Makovec Imre, akit hál' Istennek, hát sokszor és sokáig együtt láthattuk és megcsodálhattuk a művészetét, és kemény és szigorú alkotó munkáját, amelyet kifejez ez a fajta életfa alakzat is maga megoldásával, de igazán, ha ezzel szembe állna, akkor bizonyára nagy tisztelettel is meghatottan gondolna arra, hogy nem éltem és dolgoztam hiába. Hát ezek a legszerényebb szavak, amiket ehhez hozzá lehet tenni, de van még egy különleges alkotása ennek a teremnek, vagy a kiállítás résznek majdnem a közepén, egy kissé megdőlt páncélos vitézre emlékeztető figura átjuggatott páncélzatával, amely azonban nem az elesést, nem a botlást, az elmulást, hanem az ellenkezőjét jelképezi, hogy magát hallottuk.
Valóban így van, ez a magyar lélek kompozíciója.
A magyar lélek.
Igen, a magyar lélek, ami eléggé ugye sorsgyötörte, és a történelem viharainak kitett lélekről beszélünk. Valóban egy kisé megdől, de felfele ívelő, felfele emelkedő kompozíciót kell elképzelni, és úgy áttört, hogy egy életnagyságú, csipkeszerű emberi alakzatot, egy férfi alakzatot kell elképzelni, ami hát három dimenzióba van áttörve, technikailag egy rendkívül nehéz megoldás, ami hát ugye kétszer égetett mázas felületű kompozíció. És egy nagyon erős, hatalmas, másfél-két méteres nyárfa gyökerei közül repül föl ez a magyar lélek úgy, hogy az a lepel, ami lehullik, az szimbolizálja az anyagi világot, amit maga mögött hagy, és fölemelkedik a magyar lélek úgy, hogy a honfoglaláskori leleteknek az úgynevezett legtipikusabb magyar motivumát, a palmetta motivumot vettem alapul, és ezt a palmetta motivumot fontam össze, akár csak a honfoglaláskori tarsói lemezeinken látható fonadékokon megfigyelhető ez, és akkor a palmetták adják ezt a páncélzatot, ezt az ezüst aranyszínű páncélzatot úgy, hogy gondoljunk csak bele, hogy a magyar lélek, az egyáltalán a lélek maga az egy láthatatlan dolog. Tehát nem hiába van ez a páncélzat érzésünk, mert valahol az az erős páncélzat rejti magába azt az éteri dolgot, amit hogyan próbáltam saját egyszerű művészi eszközeimmel megragadni, úgyhogy földből, agyagból és a víz segítségével tűzzel égettem ki, és lett egy lélek belőle, az a légiesség. Na hát mindez nem történhetett volna meg, ha Jóisten nem ad hozzá elég erőt és elég kitartást, hiszen, mint mondtam, technikailag egy rendkívül nehéz kompozíció.
Hát Judit, egy pillanatra visszaemlékezve egy csodálatos kiállítására és albumára is, hál' Istennek, a magyar nagyasszonyokról készített számtalan csodálatos művet és ábrázolást, ahonnan hát rendkívül különleges és azt hiszem, hogy alig-alig ismert részletekkel is bővelkedő csodálatos sorsokat és emberségeket ismerhettük meg az ő alakjukon keresztül. Hát ezt mindez csak azért mondom most így utólagosan, hiszen valóban attól tartok, illetve hát azt szeretném hinni és remélni, hogy Józsa Judit alkotó művészete az mindennapi kötelező olvasmány lesz minden létező magyar iskola minden osztályában mindenkor. Nem szeretnék túlzottnak hatni, de valóban a maga alkotása és ugyanakkor mindezeknek a műveknek, a történetüknek és a szellemiségüknek, az értéküknek a megfogalmazása a maga írásaiban az olyan egyedülálló, hogy elfordulok egy pillanatra, hogy ne szemtől szembe mondjam, mert nem a dicséret, hanem az igazmondás keresés szándéka mondatja velem ezeket a gondolatokat és szavakat, és hát így alkotta meg, talán az egyik legnehezebb munka lehetett, gondolom én laikusként, a magyar nyelvnek készült csodálatos kompozícióját, amely miféle ábrázolás is, hiszen itt én már avatatlan vagyok, holott hát ebben a szakmában is, itt a stúdióban a nyelv szeretete és művelése volna dolgunk és munkánk és eredményünk.
Hála Istennek, a Magyar Katolikus Rádióban bizony szépen beszélik a magyar nyelvet. Az az igazság, hogy valóban a Magyar Nagyasszonyok sorozatával az is volt a célom, különösen amikor a három kiállításnyi anyag közel 60 nagyasszony mintáztam eddig meg a magyar történelem kiemelkedő személyiségei közül. Az is volt a célom, hogy valamennyi iskolának a könyvtárába eljuthasson ez a könyv. Hát a tőlem tehetőt, lehetőségeim szerint én megtettem, ha elhoztak a tárlatvezetése iskolákból osztályokat magyar tanárok vagy magyar történelem tanárok, tanárnők, akkor én mindig adományoztam ezeknek az iskoláknak egy-egy könyvet a könyvtár számára. De hát egy művész nem teheti meg, hogy valamennyi iskolának adományozhasson. Én remélem, hogy egyszer erre is sor kerülhet, hogy ott láthatjuk, hogy a gyerekek olvassák, mert minden gyerek vizuális, és a magyar történelmi nagyasszonyok szemével végig sétálni a magyar történelmen csodálatos dolog. Sokkal jobban megragad, és talán sokkal jobban megszeretik a magyar történelmet, mintha csak szárazon egy könyvből tanulnák. Ez az eddigi tapasztalatom. a magyar nyelv szobrára térve, ez a szobor ugye a magyar anyanyelv kompozíciója a magyar örökség második részének a tárlatában, és ez is egy nagyon fontos alkotás, és valóban a magyar örökség égköve. Ez a kompozíció Reményik Sándornak a Halotti beszéd a hulló levelekhez című verse szerint ihletődött, csak az első pár sort idézem, ez így hangzik. Látjátok, feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor és bronz és arany és örökkivaló szent szépség vagyunk. Ahogy halódunk, hullunk nesztelen. Bizony-e világ dőre, esztelen. Pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Nem történhetik velünk semmi sem, mi megronthatná szép, igaz magunk. Ez a rajtunk áll, hogy nem történik semmi sem, hogy ami meg nem mondana. Tehát nekünk magunknak kell megvédeni önmagunkat is, de a magyar anyanyelvet is. Szóval éppen ezért én egy magformátumból indultam ki a kompozíció során. Úgy képzelje el a kedves rádióhallgató, hogy van egy erős fa, csomoros nyárfa gyökér, aminek erős törzse van, és körülbelül 1 méter 10 centi magasságba ebbe a fatörzsbe kiemelkedik egy hatalmas magformájú lombozat, aminek a szerkezete egy vas szerkezet, és erre áttörten helyeztem rá különféle kerámia elemeket. Középen egy magformátumba helyezkedik el az édesanya maga, hiszen az anyanyelvet azt az anyatejjel szívjuk magunkba, ilyen egyszerű.
Magyarul anyanyelvnek mondjuk.
Igen. Pontosan, és hát a legcsodálatosabb dolog az, hogy az édesanya keblére öleli a gyerekét, és szoptatja, megeteti azt, tehát ez van a kompozíció középpontjába. És úgy, hogy körbeveszi egyfajta aura, vagy egyfajta ilyen magformátumú rész, kerámia dombormű az édesanyát, úgy, hogy 11-11 fénymagocska áttört magformájú részt figyelhetünk meg, mert a 12. mag az ő maga, az édesanya, aki a legfontosabb az életünkben. És hát ezt a magocskát továbbá kiegészít egy következő szinten 12 ág. 12 felemelő kar, nevezhetjük így is. Ezen a 12 karon balról jobbra olvasva összeolvashatjuk a ráírtakat. Mondom, hogy mik ezek. Tiszta forrás, gazdag örökség, kincses haza, ősi nemzet, dallamos lélek és édes otthon. Tehát olyan magyar szavak és jelzők, amelyek a legszebbek, én úgy érzem, az egész magyar nyelvben, az anyanyelvünkben. Természetesen ezeket a szavakat én szubjektíven válogattam ki, de úgy, hogy kigyűjtöttem és összeírtam nagy magyar irodalmárok, írók, költők, történészek, nyelvújítók idézeteit a magyar nyelvről. És ebből választottam ki szubjektíven ezt a 6 jelzőt, 6 főnevet. Ezek a szavak azok, a jelentéseikbe kell belegondolni, azok, amelyért bizony sok vér folyt a magyar történelem során. És ha visszagondolunk a Reményik versorokra, hogy bizony bíbor és bronz és arany vagyunk, akkor nem csak arról van szó, hogy a bíbor az a legértékesebb és a legdrágább festékanyag a világon, ugye bíborban születtek a császárok is, még sorolhatnánk, hanem a bíbor bizony itt a kiontott vérünket, a magyar vért is szimbolizálja, ott lent a gyökerek között egy pici kerámia látható ott bíbor színű mázzal kiégetve. Gondoljunk csak bele, még a mai napig folyik vér szó szerint a magyar nyelvért, gondoljunk arra, hogy a Székely zászlóért milyen történések talán még mai napig zajlanak, hogy a magyar utcanévtáblákért küzdenek Erdélyben a magyarok, milyen történések vannak még határon túli magyarok életében. Úgyhogy a magyar anyanyelvért még ez a bíborvér kikicsordul. Szóval számomra túl megyünk azon az értékes bíbor színen, és ennél sokkal többet jelent az ott azt a pici kis szimbólummal bíró bíbor színű máz. És még egy különleges dolgot el kell, hogy mondjak a magyar anyanyelv szobráról. Ez az anyanyelv nem egy kiszáradó életfa, hanem a legkülső felületén az ágaknak és ennek a vasszerkezetnek megjelennek bronz színű felületekkel, gyönyörű ugye arany és bronz színben, tulipánok. Olyan tulipánok, ugye, amik kinyílnak és szinte magukhoz ölelnek. Csodálatos, hiszen a magyar népművészetben a legszebb virág az a tulipán virág, aminek középső magja van és szirmai vannak és ölelő karjai vannak. És ha lemegyünk a gyökerek közé, ott viszont megtalálunk különleges dolgokat. Egyfajta felfedező útra szerettem volna csábítani a tárlatlátogatókat és azokat, akik rácsodálkoznak a magyar anyanyelv szobrára, mert a gyökerek között látható barlangokba, két barlang is van, a középsőben láthatók azok a nagy magyarok, akiknek az idézeteiből én ihletődve, különleges cserépkorongokat mintázva, minden egyes nevet erre a cserépkorongokra ráírva, oda elrejtettem a gyökerek közé. Ha belegondolunk, ennek az előképe is párhuzama, akkor nem más, mint az emlegetett Torma Zsófia tordosi cserépkorong gyűjteménye lelete, amit a Kolozsvári Múzeumban meg a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban láthatunk eredeti változataiban. Az úgynevezett cserépkorong névsor, amit itt olvashatunk, bizony olyan nagy magyarok nevét tartalmazza, mint Szenci Molnár Albert, Apáczai Csere János, Besenyei György, Körösi Csoma Sándor, Cucor Gergely, Brassai Sámuel, most nem sorolnám fel az összeset, de bizony megjelennek olyan íróköltők, mint Arany János, Krúdi Gyula, Kosztolányi Dezső, Vas Albert, és még sorolhatnám.
Hát kedves szülők, tisztelt professzorok és tanárurak, arra kérem önöket legnagyobb meggyőződéssel, hogy rendszeresen és minél gyakrabban vigyék el gyermekeiket, tanítványaikat, növendékeiket bármilyen korban és bármilyen szakon a Józsa Judit galériába, mert ott megtanulhatják és szemmel is láthatják, gyönyörködtetve élhetik át az igazi, valóságos, lenyűgözően szép drámáival, tragédiával, balsorsaival együtt is minket talán mindörökre reméljük megtartó magyar művészetet és magyarságtudatot. Judit, Isten áldja meg magát és művészetét, alig várom, hogy újra találkozhassuk és hallhassuk mindenről, mert hátralévő kis időben szeretné még a legfontosabbakat én is megtanulni magát. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Egy záró mondatot szabad még? Maga a Magyar Örökség kiállítás október 18-áig látogatható, és én a hátralévő vasárnapokon minden délelőtt 11 órakor, és aztán délután 4 órakor is egy-egy órás tárlatvezetést tartok, amelyek ingyenesek természetesen, és én örömmel invitálok és várok minden kedves rádióhallgatót, és végezetül a következő idézettel, reményék szavaival búcsúznék, amelyet jó lenne, hogyha mind anyaországbeli magyarok, mind a határon túli magyarok magukénak éreznének. Így hangzik: látjátok, feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor és bronz és arany, és örökkévaló szent szépség vagyunk.